Kol Israel, önök az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5764, Nisán hó 18-a, a polgári naptár szerint 2004. április 9-e péntek van, 19 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Moadim Leszimha, Shabbat Shalom. A mikrofonnál Ádám Ráhel. Mai adásunkban riportot hallanak Tomi Lapiddal, igazságügyi miniszterrel, miniszterelnök helyettessel. Kicsit több mint egy éve van uralmon az Ariel Sharon vezette kormánykoalíció, melynek kulcsfontosságú és szerves tagja a Sinui párt is, melynek elnökét köszönhetjük ma, Tomi Lapid, miniszterelnök helyettest, igazságügyi minisztert. Jó estét kívánok önnek!
Jó estét kívánok!
Miként értékelni, miniszter úr, az elmúlt egy évet bel- és külpolitikai szempontból egyaránt?
Ez egy nagyon nehéz év volt, bár biztonsági szempontból csökkent a terrorakciók száma, még mindig túl sok ember áldozta életét. A béketárgyalások nem haladtak előre, mert Arafat megakadályoz minden előmenetelt. Ezzel szemben én azt hiszem, hogy az igen súlyos gazdasági béklyók, amiket mi a közönségre vetettünk, meghozta az eredményét, és a gazdaság ismét kezd fellendülni. Ez talán egyik a legfontosabb eredményeknek. A másik az, amit Sinui csinált, hogy ugye kitettük az ultraortodoxok szűrét a kormányból, és most egy világi kormány van, amely normális nyugati elgondolások alapján vezeti a közéletet.
Vannak olyan törvények, amelyek jelentősek voltak, társadalmi szempontból, mármint, hogy a nyitás szempontjából, és éppen a Sinui volt az, amely kezdeményezte és keresztül vitte. Melyek ezek a törvények, amelyekre úgy igazán büszke is ki tudná ragadni?
Nézze, bezártuk a vallásügyi minisztériumot, amely sok százmillió sekkel tékozolt el évente, és semmi szükség nem volt rá. A jesivákra fordított összegeknek nagy részét lecsökkentettük. Megszüntettük a vallásnak az uralmát a mindennapi élet felett. Ez volt a Sinuinak a legfontosabb célkitűzése, és ezt el is értük.
Volt egy pont, amin nem sikerült előrelépést elérni, ez a világi házasságok törvényesítése Izraelben.
Igen, ez egyik a két dolognak, amit még nem sikerült megvalósítani, a másik volt a Yeshiva Bokhareknek a katonai szolgálata, ami pedig a világi házasságkötést illeti. Erről mi nagyon erőteljes tárgyalásokat folytatunk, amelyek remélem még a nyár előtt eredményhez fognak vezetni, mert mi vagyunk most Izrael az egyetlen nyugati ország, ahol nincsen polgári házasság.
Még ennél a pontnál maradva, Pészach előtt kezdeményeztek egy olyan törvényjavaslatot is, amely az egyedül álló izraeli katonák, tehát izraeli hadseregben szolgálatra kötelezett katonák családi állapotát rendezi, tehát a szülők állandó tartózkodási engedélyt kapjanak.
Ezt ezen a héten sikerült ezt a változást behozni Porázs belügyminiszter kezdeményezésére. Olyan katonákról van szó, akiknek a szülői elváltak, akik zsidó apjukkal jöttek Izraelbe, és akinek anyjuk a volt Szovjetunióban maradt keresztény nő, és a katonák akarják, hogy az anyuk csatlakozzon hozzájuk, és ez nem volt eddig lehetséges, és ezt most lehetővé tettük.
A belpolitikánál maradva még egy kicsit, itt nagyon nagy vita van arról, hogy egyoldalú elszakadás terve és annak keresztül vitele. Ön hogy látja ezt a témát?
Az úgynevezett elszakadás terve az arról szól, hogy mi visszavonulunk a gázai övből, feladjuk mind a 20 települést ottan, és még néhány települést Szamáriában. Abból kiindulva, hogy nekünk Gázában nem nagyon van mit keresnünk, és ezáltal mi előrehozzuk a béketárgyalásokat. Jelenleg óriási ellenállás van az izraeli jobboldal részéről, nem csak a jobboldali kis pártok részéről, hanem a Likudnak a jobboldali részéről is. Amit úgy lehetne ellensúlyozni, hogyha a munkáspárt belépne a kormányba, de az munkáspárt nem nagyon igyekszik a kormányba beülni. Mert nem is meggyőződve arról, hogy mi véghez visszük ezeket a terveket, és ezért most valahogy ez holtpontra jutott ez az ügy. Én remélem, hogy még nem egészen vesztettük el ennek a megvalósításának a reményét.
Véleménye szerint előfordulhat emiatt egy kormányválság?
Van már most kormányválság, mert a két jobboldali kispárt a kormány elhagyásával fenyeget bennünket. De hogy ez mennyire fog menni, és milyen messzire fog jutni, és hogy ebből valóban lesz a kormányválság, azt most nehéz megmondani.
Folytassuk a külpolitikával. Egyre erősödik az európai antiszemitizmus. Ebből a válságból kiutat nem igazán látnak az ezzel foglalkozó elemzők, történészek. Mi erről a véleménye?
Nézze, ez egy újfajta antiszemitizmus. A régi neonáci fasiszta antiszemitizmus az ma már csak egy teljesen kis számú embernek a elavult ideológiája. A mai antiszemitizmus annak a két megnyilvánulása van. Az egyik a nyugati skandináv államokban és más olyan országokban, ahol a baloldalnak nagyon erős ideológiai befolyása van, ottan Izraelben egy ilyen koloniális uralmat látnak abban, hogy mi nem csak, hogy palesztin területeken vagyunk, hanem úgy egyáltalán létezik Izrael. És ezek ezt az ellenszemet antiszemitizmusra fordítják, bár ők nem használnak erőszakot. A súlyosabb megnyilvánulása az új antiszemitizmusnak, a fanatikus iszlám terjeszti Európában olyan országban, ahol nagyon sokan vannak muzulmánok, Franciaországban, Belgiumban, Angliában, akik összekeverik az Izrael elleni úszítást antiszemitizmussal, ők gyújtogatnak, és időnként öldökölnek is.
Ennek az antiszemita hullámnak kismértékben, de része Magyarország itt is, ott is tapasztalhatók egymás után antiszemita megnyilvánulások.
Magyarországon nincsenek Mohamed hívei. A magyarországi antiszemitizmus az a klasszikus neonáci nyilas antiszemitizmus. Én nem hiszem, hogy az ma erősödött volna. Végső fokon ez a társaság nem is került be a parlamentbe. De itt-ott valami tüntetés, vagy zászlóégetés, vagy valami hepciáskodás van, de nem hiszem, hogy ezt komolyan kell venni. Szóval komolyan kell venni annak értelmében, hogy nem szabad ebbe belenyugodni, de én nem hiszem, hogy ez egy veszélyes megnyilvánulás lenne a magyarországi zsidóság létkérdését illetve.
Március 18-án a Yad Vashemben több száz résztvevővel megkezdődött a magyarországi holokauszt 60. évfordulójáról való megemlékezés sorozat Izraelben. Ön kisgyermek volt akkor, amikor a nácik március 19-én 60 évvel ezelőtt megszállták Magyarországot.
Igen, én Újvidéken voltam, és az apámat mellettem, szóval bejött egy gestapo a mi lakásunkba, és elvitte az apámat, és soha többé nem láttam. És ez március 19-én volt 60 évvel ezelőtt.
És 60 éve történt az is, amikor április elején fel kellett mindenkinek tűzni a sárga csillagot. Milyen emlékei vannak erről?
Nekem a sárga csillagról van egy speciális kis apró emlékem, és pedig az, hogy akkor mi már Pesten voltunk, a zsidóknak nem engedték, hogy kiálljanak az utcára 10 óra előtt. Azért, mert hosszú sorok voltak élelmiszerboltok előtt, és biztosítani akarták. Ez még a gettósítás előtt volt. Biztosítani akarták, hogy előbb a keresztények vásárolják fel a élelmiszer. Engem anyám küldött vásárolni, és sárga csillagot viseltem. És valahogy sikerült befuródnom egy ilyen sornak az elejére. És abból, hogy nekem sárga csillagom volt, ők felismerték azt, hogy én nem álltam ott 7 órától reggeltől sorba, mert sárga csillaggal nem lehettem volna ott. És megvertek ezért, és ez ma is az eszemben van, hogy akkor 12 éves voltam.
Tudja, miniszter úr, március 19-én a magyar lapokban alig írtak a 60 éves évfordulóról. Amit írtak, azt is, abból azt lehetett kiérteni, hogy a zsidók problémája volt ez 60 évvel ezelőtt. Ki emlékszik már rá? Ön hogyan?
Ezen én csodálkozom, mert az történt, hogy a németek elfoglalták Magyarországot. Szóval ez egy magyar történeti esemény. A magyarok soha nem vettek igazi felelősséget azért, ami történt. Pedig, hogyha nem lettek volna a magyarok a németek mögött, akkor nem lehetett volna 600 ezer zsidót a halálba deportálni.
Arról nem is beszélve, hogy a magyar sajtóban mindig arról beszélnek és írnak, ha egyáltalán írnak, hogy a magyarországi holokauszt az március 19-én vette kezdetét, pedig tudjuk, hogy ez nem így volt.
Nézze, a tömeges nagy holokauszt az igazán így volt, mert akkor volt a gettózárás és az Auschwitzba való küldés. De persze ezt megelőzően sok tízezer magyar zsidó munkaszolgálatos vesztette életét Oroszországban. Nem beszélve arról, hogy a magyar antiszemitizmus mindig élén járt az európai zsidó üldözésnek, már a 20-as évektől kezdve, és Magyarország volt az első ország, ahol bevezették a numerus clausus.
Milyen változást, milyen fordulatot szeretnénk látni mi itt, Izraelben élők, és főként a holokauszt túlélői a magyarországi vészkorszakkal kapcsolatban?
Nézze, ha rajtam múlna, akkor a magyar történelemkönyvekben és az iskolakönyvekben és a papoknak a prédikációiban a magyarok a bűntudattal igazolták azt, amit mi mindannyian tudunk, hogy történt. Sajnálatos módon az egyetlen európai ország, ahol ez a folyamat végbe ment, az Németország. A többi államokban mindenféle módon próbálják úgy beállítani a holokausztot, mint hogyha azt a németek erőszakolták volna rájuk. Pedig ez nem egészen így történt.
Miniszter úr, köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm. És kellemes Pészachi ünnepet kívánok.
Köszönöm.
Shalom. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk végére értünk. Minden kedves hallgatónknak kellemes pészachi ünnepet kívánunk. Hag Pesach Sameach, Mirushalayim.